Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Klavai Richárd vendégünk ma este nagyon a kormányszóvivő. Kezdjük csak valami, jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük a beszélgetést egy egészen friss hírrel. Kónya Péter, a sztrájkbizottság vezetője, ugye a rendvédelmi szervezetek érdekegyeztető fórumának ülésével kapcsolatosan kiadott egy közleményt, miszerint, idézem ezt, minden ezzel ellentétes híradás ellenére ma nem született megállapodás a kormány és a sztrájkbizottság vezetője, illetve a sztrájkbizottság között. Korábban volt egy hír, hogy talán van megállapodás. Van vagy nincs?
Hát azt hiszem, hogy megállapodásról majd akkor lehet beszélni, hogyha a kormány is kialakította erről az álláspontját, és a kormány is meghozta a döntését. Amit most tudunk, az az, hogy holnap ez valóban szerepelni fog a kormányülés napirendjén, és abban a változatban, abban az álláspontban, amit belügyminiszter úr fog behozni, abban több olyan javaslat is szerepel, amit egyébként a szakszervezetek tettek. Tehát jó néhány olyan elképzelés, amit kifejezetten ők hoztak be ebbe a témába, úgyhogy belekerült az ő javaslataik közül is jó néhány.
Mi a terve egyébként, hogy ez a holnapi tárgyalás, amit ugye a kormány meg fogja tárgyalni, hogy a belügyminiszternek a javaslatát, ez már egy végső megoldást fog hozni, vagy utána még visszamennek a RÉF felé, ugye ez a rendvédelmi szervezetek érdekegyeztető fóruma. Tehát visszamegye még ez a javaslat majd a RÉF felé, és csak utána lesz egy döntés. Tehát mi a terve, a menetrend?
Egyelőre nézzük meg, hogy holnap hogy dönt a kormány, mert hogyha holnap nincs végleges döntés, akkor még folytatódniuk kell ezeknek a megbeszéléseknek. De hát ezek a megbeszélések egyébként is már nagyon hosszú ideje folytatódnak, tehát hosszú hetek óta, és egy kicsit azt hiszem, hogy talán meglepetés is volt az, hogy még a tárgyalások legelején elkezdődtek azok a demonstrációk, azok a megmozdulások, amik talán sokkal jobb helyen lettek volna még egy tárgyalóasztal körül, hiszen a belügyminisztérium nagyon várta azokat a javaslatokat, amiket a szakszervezetek, az érdekvédelmi szervezetek behoztak volna, de ezek a javaslatok nem érkeztek meg, heteken keresztül nem érkeztek meg, úgyhogy most éppen én nagyon örülök, hogyha néhány már olyan is megszületett, amit be lehet holnap kormány elé vinni.
Egyébként hogy látja, hogy mi a vita tétje? Ugye azt nagyjából mindenki látja, hogy nyilvánvalóan vannak olyan foglalkoztatási ágak, vannak olyan ágazatok, ahol nyilván ugyanúgy mennek emberek nyugdíjba, hogy esetleg nem dolgoznak egyébként többet. És van egy csomó olyan munkakör, ahol lényegesen nagyobb megterhelés, hogy szokták emlegetni a bányászokat, a tűzoltókat, azokról beszélek, akik föld alatt dolgoznak és tüzet oltanak. Hogy lesz itt a különbségtétel, hiszen nyilvánvalóan, akik támogatják azt, hogy ne legyen egy nagyon korai nyugdíjba vonulás, mondjuk az irodistáknak, azok is azt gondolom támogatják azt, vagy támogatnák azt, azt gondolom az emberek közül is, a választók közül is, hogy azok, akik sokkal nagyobb terhelést kapnak, azoknak mégiscsak legyen. Látszik már a körvonal, hogy hogy lesz a különbségtétel?
Az, hogy pontosan mi lesz a részletekben, ez még várat magára, hiszen ennek még van jó néhány olyan lépcsőfoka, amiket meg kell nézni, meg kell vizsgálni. De azért nézzük meg ennek a reális, most működő rendszerét. Tehát vannak olyan foglalkozások, ahol tényleg nagyon hamar, tehát 40-45 éves korban úgy tudnak elmenni emberek nyugdíjba, hogy közben azt látjuk, hogy mellette dolgoznak tovább. Mondjuk elmegyünk egy szórakozó helyre, és mondjuk az ajtóban álló emberek jó nagy része, mondjuk nyugalmazott, nyugdíjas, valamilyen rendvédelm is. Azt látjuk, hogy elolvasunk egy floridai kommandós verseny hírét, ahol a győztes, az első helyezett kommandós egy olyan 40 éves, 41 néhány éves férfi, aki egyébként Magyarországon már nyugdíjas. Tehát, hogy ezek olyan jelenségek, ezek olyan állapotok, amiket lehetővé tett a jó néhány előző évtized, és azt hiszem, hogyha erre a törvény lehetőséget ad, akkor nem meglepő, hogy ezt ki is használják azok, akiknek ez a lehetőségük megvan. De hogyha most szembenézünk azzal, hogy vajon a mostani helyzetben részben megengedheti-e magának egy gazdaság azt, hogy 40-45 éves embereket nyugdíjban tartson, vagy esetleg a fekete piacra, a fekete foglalkoztatásba engedjen, illetve egy olyan helyzetben megengedheti-e magának ezt a gazdaság, amikor 10 munkaképes emberből, aktívkorú emberből alig 5 dolgozik. Ez egyszerűen nem megy. Tehát, hogyha van egy csónak, amiben 10 ülnek, és csak 5 neveznek, az a csónak soha nem fog, nem hogy versenyt nyerni, de még a versenyben benne sem maradni. És most pontosan ez a tét, hogy benne tudunk-e maradni abban a versenyben, amit nagyon erősen folyik egész Európában, az egész világon.
Az elmúlt napok vitáiban azt hiszem talán a tűzoltók érveltek azzal, hogy ez persze mind így van, ahogy ön ezt elmondta, de hogy olyanok a jövedelmi viszonyok, például a tűzoltóságoknál, hogy igazából ami ma talán vonzóvá teheti mondjuk a tűzoltó foglalkozást, mondjuk még egyszer azokról beszélnek ők is, akik ugye tüzet oltanak, az az, hogy elmehetnek korábban nyugdíjba. Ha nem mehetnek, akkor ezt valami módon ellentételezni kell nyilván. Lesz ellentételezés?
Természetesen, tehát itt éppen az a kérdés, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni egy ilyen pályát, és amikor arról beszélünk, hogy mik a kormány elképzelései, mi az, amilyen irányba jó lenne elindulni, az pontosan az, hogy mondjuk egy 20-22-24 éves embernek ne az legyen vonzó egy szakmában, hogy majd én elmehetek 40 éves koromban nyugdíjba, hanem mondjuk az legyen neki vonzó, hogy amikor elkezdi az életét, és 20-22 évesen még ez a realitás, akkor mondjuk legyen lehetősége arra, hogy a családjával kapjon például egy szolgálati lakást. Vagy biztos lehessen abban, hogy amikor a gyerekeit óvodába kell vinni, bölcsödébe kell vinni, akkor neki erre lehetősége van. Tehát, hogy ne a valamikori nyugdíj legyen vonzerő egy szakmában, hiszen azt hiszem a legtöbb szakmában nem a valamikori nyugdíj a vonzerő, hanem az, hogy a szakma ott és akkor mit kínál. Tehát amit úgy hívunk, hogy életpálya, annak kell vonzónak lenni elsősorban, és nem pedig a nyugdíjnak.
És erre most megvan a fedezet, hiszen ugye azt mondta, hogy a nyugdíjrendszeret, tehát a rendvédelmisek nyugdíjrendszerének az átalakításának is az egyik oka az, hogy ez fenntarthatatlan, tehát az, hogy mondjuk 40-42 éves emberek nyugdíjba legyenek, miközben dolgoznak, ez ugye anyagilag az állam részéről fenntarthatatlan. Annak látszik most a fedezete, hogyha ezek az emberek maradnak a munkaerőpiacon, tehát maradnak aktív tűzoltók, rendőrök, katonák, határőrök, akkor az ő jövedelmükre megvan a fedezet?
Itt igazából nem is az a kérdés, hogy azt akarjuk-e, hogy mondjuk egy tűzoltó 60 évesen is tüzet oltson, hanem azt, hogy van jó néhány olyan terület, ahol az ő tapasztalatukkal, az ő felkészültségükkel, azzal, amennyi mindent már láttak az életből, mennyit hozzá tudnak adni ahhoz, ami történik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy rendőrhiány van, és ugyanakkor ezzel egy időben arról beszélünk, hogy annyi korhatár alatti nyugdíjas van, ahányan a hivatásos aktív állományban benne vannak, akkor ott valami nagyon erős aránytalanságot lehet érezni, és azt hiszem, hogy ez olyan nagyon-nagyon nem is kell ismerni a helyzetet. Tehát, hogy nem feltétlenül tűzoltóként és aktív rendőrként, hanem akár például oktatóként, akár a közigazgatásban az adott területtel foglalkozó szakértőként, ők rengeteget hozzá tudnak tenni ehhez az országhoz, ehhez a gazdasághoz, ahhoz, amit itt történik. És az, hogy vajon mi a fedezet erre, és hogyan, hát pontosan ezért kell nagyon alaposan az érdekvédelmi szervezeteket is bevonva, azokat is, az érintetteket is bevonva, akik ebben benne vannak, és természetesen a kormány nagyon erős részvételével kialakítani azt, hogy mi az, milyen ütemben, és hogyan, ami megvalósítható a közeljövőben, hiszen ezzel nem szabad sokáig várni.
Ugye ennek a kérdéskörnek, vagy ennek a témának a másik, talán leginkább vitatott pontja, ez ugye a visszamenőlegesség. Én egy pici határmenti városban lakom, ahol azt láttam a hétvégén, hogy viszonylag számos volt határőr és katona, rendőr gyűlt össze a határőr laktanya előtt, és arról beszélgettek, gondolom én, mert csak autóból láttam, hogy hogyan lesz ez, és ezek mind nyugdíjasok voltak. A visszamenőlegesség, ugye nem ez az egyetlen kérdés, ahol a kormány visszamenőlegesen hozott, tervez hozni intézkedéseket. Hogyan gondolkodnak erről? Tehát hogyan kezelhető ez valóban mondjuk egy olyan ember esetében, aki mondjuk nem 3, hanem mondjuk 13 éve már nyugdíjas, mint mondjuk volt határőr?
Én azt mondom, hogy addig, amíg erről nincs valóban döntés, és erről még nincs döntés, addig azért nem érdemes ezen pró és kontra érveket gyűjteni, mert arról érdemes majd beszélni, ami valóban a megoldás lesz. Itt még egyelőre nincs ilyen.
Hogy egy picit tángítsuk a kört, ugye nem csak a rendvédelmi dolgozók azok, akik demonstrációkkal, valamilyen megmozdulással próbálják felhívni a kormány figyelmét arra, hogy az, ami tervez a kormány, az nem tetszik nekik. Ugye pedagógusok pedagógus napra hirdettek sztrájkot, a húsipari dolgozók is, tehát jó néhány ilyen érdekképviselet van. Hogy látja ez? Kommunikációs hiba, nem értik, amit a kormány mond, egyeztetési probléma, tehát mit gondolnak erről, hogy most miért van ez a viszonylag látható demonstrációs vagy figyelemfelhívó hullám?
Egy érdekképviseleti szervezetnek az a dolga, hogy védje annak a csoportnak az érdekeit, akiket képvisel. Ez így van rendjén. Ha nem így lenne, akkor valamit nem jól csinálnának. Egy kormánynak az a dolga, hogy ne egyetlen egy csoportot emeljen ki, hanem megnézze azt, hogy az egész országban, abban az egész rendszerben, amiben működnek a pedagógusok, a tűzoltók, a húsipari dolgozók és mindenki más, hogyan lehet egy hosszú távon is fenntartható rendszert működtetni. Ha most azt mondja a kormány, hogy holnaptól mindenkinek kétszeresére emeljük a fizetését, az egy borzasztóan népszerű intézkedés lenne. Azonnal megszűnnek a sztrájkok, és mindenki nagyon fog örülni, valameddig. Egészen addig, amíg ennek nem kell megfizetni az árát. Tehát most egy ilyen ígéretet tenni, az olyan, mint egy fedezetlen csekket kitölteni. Én is sokkal szívesebben jelentenék be ilyen dolgokat, de itt nem erről van szó, hanem valóban arról van szó, hogy joga van-e egy kormánynak fedezetlen csekket kitölteni, és a válasz egyértelműen az, hogy nem, nincsen. Tehát akkor, amikor egy ilyen gazdasági helyzet van, ami még mindig nem egy egyszerű helyzet. Amikor egy éve felállt ez a kormány, valóban az utolsó pillanatban történtek meg lépések. Tehát ahhoz, hogy egy gazdaságot legalább kettesbe lehessen tenni, ahhoz idő kell, ez folyik, ez történik az elmúlt egy évben, de ahhoz, hogy ezek a területek is mind már odáig eljussanak, hogy pedagógus béremelés, az orvosok, hiszen nagyon sok ilyen csoport van, ahhoz valóban egy olyan biztonság kell, egy olyan fajta stabilitás, amire lehet építeni. A jelenlegi pillanatban, tehát most, hogyha elkezdenénk házat építeni az alapok nélkül, akkor az a ház viszonylag gyorsan összedőlne.
Ezt értem, amit mond, és nyilván a hallgatóink is értik, csak ugye a következő híradásból, vagy mondjuk az Arena után egy híradásból majd azt fogják hallani, hogy az érdekképviseletek azt mondják, hogy a kormány nem konzultál velük. Például a pedagógusok ugye azt mondják, hogy nekik az a legnagyobb problémájuk, hogy az oktatási rendszer átalakítását anélkül kezd el, vagy kezd el a kormány, hogy konzultálna velük. Tehát az emberek nem nagyon tudják, hogy most a szakszervezetek oldalára álljanak, és a szakszervezetek mondják a teljes igazságot, vagy a kormány mondja a teljes igazságot. Segítsen elegozódni ebben, hogy mi a probléma itt.
Én saját magam voltam, nem egy. És nem két olyan eseményen, olyan találkozón, ahol különböző szakmák, például egyébként a felsőoktatás képviselői is azért ültek le, hogy egyeztessünk. Azért ültek ott például a felsőoktatás témájában a rektorok, a hallgatói képviseletek, a szakszervezetek, tehát gyakorlatilag minden érintett, hogy ezeket meg lehessen beszélni. Amikor felkerülnek például ezek a tervezetek, például a ha már felsőoktatásnál tartunk, legyen ő. Fölkerül a tárca honlapjára. Azt véleményezni lehet. Azt hiszem, hogy ennél nyitottabb, ennél tágabbra nyitott lehetőség kevés van. Tehát pontosan az a célja, hogy mindenki hozzá tudja tenni a sajátját, és nem csak az oktatásban. Tehát amikor a gyógyszerkassza kérdésében ugyancsak ezek az egyeztetések folytak az összes érintettel, amikor kint vannak különböző tervezetek, az önkormányzati törvénytől kezdve az otthonteremtésig, a honlapon elérhetőek, olvashatók. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon átlátható és egy nagyon demokratikus rendszere annak, hogy valóban konzultálni lehessen azokkal, akik érintettek a kérdésben.
Ugye, ha már itt azt mondta, hogy milyen lépések történtek és milyen tervezetek kerültek föl, ugye amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor egy igen hosszú lanstomot lapoztam át, készült egy összefoglaló a kormány elmúlt egy évéről, készültek számok, ezekről majd nyilván fogunk beszélni, készült egy kronológia, hogy mikor mi mindent tett a kormány. Mi lehet annak az oka ön szerint, még mielőtt beszélnénk a részleteiről ennek, hogy éppen most nagyon sok komoly intézkedés szerepel ebben a listában, nyilván ezek mondom még egyszer szóba fognak kerülni, hogy pont most kerültek oda az érdekképviseletek, vagy most jutottak olyan stádiumba ezek az ügyek, hogy az érdekképviseletek mennek az utcára, a Kossuth térre, vagy mennek a belügyminiszterhez tárgyalni. Tehát úgy tűnik, hogy most került ki az utcára ez a vita.
Talán inkább arról van szó, hogy mióta, legalábbis mióta én élek, akkor fogalmazzunk így, vannak olyan rendszerek, amik egyszerűen be vannak betonozva. Tehát ezek mindig így működtek tavaly előtt is, és valamiért az emberekben az van benne, hogy ez így fog működni örökké. Most ezekkel a rendszerekkel egyetlen egy baj van, hogy működés képtelenek. Tehát attól, hogy nagyon régóta léteznek, és körbe vannak betonozva, attól ők még tökéletesen működésképtelenek. Most az ilyen rendszereknek a működésképtelensége az azt jelenti, hogy gyakorlatilag racionális módon nem tarthatók fent, csak akkor, hogyha valami egészen extra forrásokat raknak bele azért, hogy ezek működjenek. Az, hogy mondjuk az extra forrás az pont olyan hitel, amitől az államadóság felszökött az egekben mondjuk 9 év alatt, ez egy olyan tény, amivel szembe kell nézni. Ezek a rendszerek, legalábbis nagyon sok rendszer nem működtethető tovább. Amikor a kormány összeállította a Szél-Kálmán tervet, és bemutatta a Szél-Kálmán tervet, akkor jó néhány olyan területről esett szó, amiről soha senki nem mert mondani semmit. A kormány jó néhány területre mondta azt, hogy kérem, ez így nem megy tovább, amiről nagyon sokan azt gondolták, hogy ez olyan, mint az érinthetetlenek
kasztja. Mire gondol?
Hát akár ez a korengedményes nyugdíj. Tehát, hogy szó nincs róla, és senki ilyesmiről még nem is hallott. De attól, hogy egy rendszer régóta működik, az nem jelenti azt, hogy az a rendszer jó. Az csak azt jelenti, hogy soha senkinek nem volt például olyan felhatalmazása egy kormány esetében, vagy annyi bátorsága, hogy kiálljon és kimondja, hogy ez, kérem, nem működik tovább. Tehát
valószínűleg... Bocsása meg, ez itt most bátorság kérdése, vagy kényszer kérdés?
Ez egy olyan kényszer, amivel azt hiszem, hogy bátorság is kellett hozzá, és mindenképpen egy olyan fajta felhatalmazás, aminek a kormánynak megvan. Amikor egy kormány ilyen hatalmas támogatottsággal tud felállni, az azt jelenti, hogy az emberek ott állnak mögötte, nagyon sokan ott állnak mögötte, és szeretnének egy akkora váltást az előző időszakokhoz képest, ami valódi változást jelent, és nem csak elmismásolását nehéz kérdéseknek. Tehát azt hiszem, hogy ez a fajta felhatalmazás mindenképpen egy olyan bázis, egy olyan háttér egy kormány számára, amiben meg tudja lépni azokat a lépéseket, amikre egyébként szükség is van, és szükségszerűen történnek meg.
Ha már itt a beszélgetést ugye a rendvédelmi dolgozók szakszervezetének, illetve az érdekegyeztető formának való tárgyalással kezdtük, van ugye egy másik tárgyalási forduló is, vagy több tárgyalási forduló, ugye az adós mentésnek az apropóján ugye a bankokkal folyik egy tárgyalás. Folyik egy tárgyalás. Ugye részben ennek tárgya azt gondolom, ugye a svájci frank árfolyamának a rögzítése. Hol tart ez a tárgyalási forduló? Hol tartanak ezek a tárgyalások?
Reményénk szerint ez már valóban a vége felé tart, hiszen mi már erre a hétre reméljük a megállapodást. Ez is egy olyan tárgyalás, ami valóban már hónapok óta folyik, és nem véletlen, hiszen részben óriási nagy összeg az, amiről beszélünk. Itt közel 3000 milliárd forint hitelállományról beszélünk, felfoghatatlan. Ez egy olyan hitelállomány egyébként, ami 2004-ben még csak 20 milliárd volt. Tehát onnan sikerült 140-szeresére megnövelni, és az például egy érdekes kérdés, hogy miért nem szólt soha senki 6 év alatt azoknak az embereknek, akik ilyen óriási nagy mennyiségű pénzt vettek föl, hogy vigyázat, amit ma fölvesznek, az lehet, hogy holnap nem pont ennyit fog jelenteni, hanem kétszer ennyit. Tehát ezek a tárgyalások részben emiatt nagyon-nagyon körültekintő és nagyon sok szempontú munkát igényelnek és tárgyalásokat, másrészt pedig nagyon sok embert érintenek. Tehát itt több százezer emberről beszélünk, és csak azok, akik már valódi bajban vannak, tehát akik már több mint 3 hónapja nem tudják fizetni a hiteleiket, itt is több mint 100 000 családról beszélünk. Tehát nagyon-nagyon sok emberről, és pontosan ezért is van az, hogy a kormány is belépett ebbe a folyamatba, hiszen hogyha megnézzük papíron, itt két félnek a megállapodásáról van szó, a bankok és a hitelfelvevők. A kormány nincs benne ebben a szerződésben. De mivel annyira nagyon nehéz lett ez a helyzet, és annyira sok embert érint, ezért a kormány úgy érezte, hogy itt már közbe kell lépni, és nem csak azért, hogy közvetítsen a felek között, hanem azért, hogy valóban kézzelfogható segítséget is tudjon nyújtani.
De azt mondta, hogy felmerül a kérdés, hogy miért nem szólt valaki ezeknek az embereknek, és ugye ez felvet egy elvi kérdést, ami talán nem a kormány szóvivőhöz szól, hanem inkább Nagy Annához. Ön szerint hol van az a határ, vagy létezik egyáltalán egy olyan határ, ameddig az állam például ezekbe az ügyekbe beavatkozhat? És persze lehet, hogy nem népszerű ez a kérdés, de azt mondhatja egyébként egy felnőtt magyar állampolgárnak, hogy neked itt meg itt vigyázni kellene. Szóval az állam meddig gondoskodhat? Mi az, amiben mondjuk 2011-ben a 21. században az állam elmehet, hogy az emberek helyett, vagy az embereknek segítsen dönteni? Hol vannak ezek a határok?
Nagyon nehéz, és biztos, hogy nem lehet egy olyan objektív határt húzni, amivel húzunk egy nagy piros vonalat, és azt mondjuk, hogy eddig nem szólunk, és ezután már szólunk. De akkor, amikor én elmegyek mondjuk fejfájáscsillapítót venni, akkor oda mondják, hogy de vigyázat, mert ennek vannak kockázata, és vannak mellékhatásai. Az, hogy az ember elkötelezi magát 20 évre, és úgy, hogy ő nem tudja, mert honnan is tudná, mert ilyet soha nem csinált. És ebben az országban hosszú-hosszú évtizedekig senki nem csinált olyat, hogy most devizahitel, hogy most fölveszünk valamit, de annak megváltozik az árfolyama. Tehát ezek olyan dolgok, amit a mindennapi életben nem feltétlenül kell, hogy tudjanak azok, akik aláírnak egy ilyen szerződést. És egyébként voltak jó néhányan, akiknek nem is volt lehetősége másfajta hitelt felvenni, csak ilyet. Tehát ők meg eleve egy olyan kényszerpályán voltak. Tehát, hogyha ennél sokkal kisebb dolgokért figyelmeztetnek, és azt hiszem, hogy egy országnak megvan a maga kultúrája, megvan az a pénzügyi kultúra, amivel például a vezetők, vagy akár a bankok tisztában vannak. Tudják azt, hogy mi az, amit az emberek általában tudnak, és mi az, amit nem tudnak. Ezt figyelembe kell venni. És nem azért, mert ez egy objektív európai mérce, hanem azért, mert mindannyian ebben az országban élünk, és nagyjából tudjuk azt, hogy mi az, ami elvárható az emberektől tudásban, és mi az, amire nem kell feltétlenül felkészültnek lennie valakinek, akinek annyi köze van a pénzügyekhez, hogy hitelt vett fel.
Ez azt is jelenti, hogy mondjuk az adósmentő csomagnak túl azon, hogyha mondjuk lesz egy árfolyam, ami mondjuk valóban be lehet fogyasztani a svájci franknak az árfolyamát. Legalább ilyen fontos része lesz az, hogy mondjuk legyenek olyan szabályok, amelyek megelőzik, hogy ez a válság, vagy ilyen válság, amelyik mondjuk ezt a réteget, akik kényszerhelyzetből eladósodtak, és egyébként túlvállalták magukat, ezt megelőzze a jövőben?
Igazából már azok az intézkedések, amiket ez a kormány eddig hozott, már azoknak is jó néhány olyan megelőző hatása van, ami lehet, hogy a mostani devizahiteleseknek nem volt annyira használható, de azt minden esetre már előre vetítette, hogy azok, akik a jövőben készülnek ilyesmire, azok vigyázzanak. Tehát amikor például azt mondta a kormány, hogy devizahitelben nem zálogosítunk, nincs jelzálog egy lakásra, az pontosan azt a célt szolgálta, akinek már megvolt, annak megvolt, de hogy a következő hónapokban, a következő időszakban ez ne történjen meg. Vagy az a november végi törvénycsomag, amiben jó néhány olyan elem volt, ami ugyancsak ezt a célt szolgálta, védeni azokat, akik hitelt vesznek föl. Természetesen ez meghagyja a felelősségét azoknak, akik belemennek egy ilyenbe, hiszen amikor az ember aláír egy papírt, akkor ott nagyon komoly felelősséget is vállal.
És ugye nyilván a kormány akkor sincs ott, tehát ugye akkor ettől függetlenül a két fél állapodik meg. Egyébként hogy lehet egyensúlyozni, hogy fog egyensúlyozni az egyensúlyozást a szó jó értelmében, hisz a kormány például, amikor ez a megállapodás megszületik, hiszen ugye túlságosan szigorú szabályokat azért nem érdemes hozni, mert nyilván vannak olyan emberek, akik megtehetik, hogy mondjuk akár devizában adósodjanak el, és mondjuk újabb ingatlanokat vásároljanak, és hogy az ingatlanpiac ugye ne álljon meg. Hol van itt a határ, hol lehet a határ? És ki mondhatja meg, tehát mondjuk a bankok mondják meg, hogy hol a határ, hogy meddig lehet szigorítani a szabályokat?
Itt pontosan azért is folyik ilyen nagyon régóta ez a tárgyalás, hiszen rengeteg olyan szempont van, ami talán így első látásra fel sem merül. Az egyik nagyon fontos szempont például az, hogy ebben a hármasban, tehát az adósok, a bankok, illetve a kormány, kinek mekkora részt kell vállalnia. Mert én már jó néhány olyan véleményt hallottam, hogy hát persze, hát a kormány rendezze ezt el. De azt hiszem, hogy ezt felelősséggel senki nem várhatja el egy kormánytól, hogy egyes esetekben kifizesse bárkinek a devizahiteleit, hiszen ez részben nem lenne tisztességes azokkal szemben, akiknek az adóforintjaiból fizetnek, másrészt nem lenne tisztességes azokkal szemben, akik hatalmas nagy erőfeszítések árán mégiscsak fizetik a devizahiteleiket. Tehát, hogy ezek azok a részletek, amelyekben az ördög lakik, hiszen ezek azok, amiket ebben a hármasban kell eldönteni, ki mekkora terhet tud vállalni, ki meddig tud elmenni, kinek az érdekeit hogyan lehet védeni egy ilyenben. És valóban akkor jó egy megállapodás, és akkor lehet véglegesnek tekinteni, hogyha mind a három érdekelt úgy érzi, hogy amit vállalt, az valóban teljesíteni is tudja, másrészt pedig, hogy az ő érdekei nem sérülnek annál jobban, mint amit ő hosszú távon elviselni képes.
Azt meg lehet mondani, ugye azt mondta, hogy a megállapodás rövidesen reményei szerint megszületik, de azt meg lehet mondani, hogy annak a felelősségét, vagy annak a költségét, hogy itt voltak nyilvánvalóan olyan családok, akik önhibájukon kívül kényszerből adósodtak el, és nyilvánvalóan egy komoly veszteséget kellett, vagy esetleg kell majd elszenvedni, van egy ilyen fenyegetés, ennek a veszteségét leginkább kinek kell viselni, hiszen nyilván a számla nem lehet mindenkinek ugyanolyan jó.
Nem, a számla nem lehet. A kormány nagyon régen egyértelművé tette, hogy természetesen kézzelfogható segítséget is nyújt, tehát pénzzel is beszáll ennek a helyzetnek a megoldásába, de úgy, hogyha a többi érintett is ugyanígy megteszi a maga nem csak elvi, hanem pénzbeli hozzájárulását is. És itt nagyon erősen gondolok a bankokra is, hiszen ez a mostani helyzet, ez több szereplő miatt alakult ki ilyenre, amilyenre kialakult, és a bankok nagyon aktív és nagyon határozott felelősségvállalása és pénzügyi felelősségvállalása nélkül nem lehet megoldani ezt a mostani nehéz helyzetet.
Nagy Anna kormány szóvívő az Aréna ma esti vendége, rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is. Nagyon a kormány szóvívő az Aréna ma esti vendége. Rövid szünet előtt, hogy arról beszéltünk, hogy például az adósmentő csomag esetében, hogyha majd megszületik ez a megállapodás, ugye én azt mondta, hogy talán a héten ez megszülethet, akkor nyilván mindenkinek hozzá kell járulni, tehát nem viselheti egyfél, tehát csak a bankok, csak az adósok, csak a kormány ugye ennek a terheit. Ugye azt mondtuk, hogy készült egy igen tartalmas összefoglaló a kormány egy évéről, és ebben számos igen nehéz, komoly döntés is szerepel. Általában mi az elv? Tehát ugye sok helyen hozzá kellett nyúlni régi rendszereknek az átalakításához. Általában mi az elv? Tehát amikor módosítani kell valamit, annak nyilván van költsége. Kiviselheti ezeket a költségeket?
A módosításnak mindig az első szempontja és legfontosabb szempontja, hogy működőképes, átlátható olyan rendszerek jöhessenek létre, amik nem úgy működnek, mint egy hatalmas nagy feneketlen zsák, mint ahogy most nagyon sok rendszer úgy működik. Tehát azt látjuk, gondoljunk csak a közösségi közlekedésre, oktatásra, egészségügyre, azt hiszem, hogy sokáig lehetne sorolni ezt a listát, ami most már hosszú évtizedek óta úgy működik, hogy csak nyeli a pénzt, az állam felülről csak tölti bele, majd a lyuk a zsák alján gyakorlatilag folyamatosan viszi ki ezt a pénzt. Nincs is lehetőség arra, hogy ezek hosszú távon működő rendszerek lehessenek, csak úgy voltak működtethetők évtizedeken keresztül, hogy valamilyen külső forrásból kellett ezt állandóan utána pótolni. Legyen az például hitel, és az ország elért oda 9 év alatt, ahol van, egy olyan államadósággal, amivel most együtt élünk, vagy pedig olyan megszorítások voltak, ami arról szólt, hogy egy nagyot kaszálunk, elviszünk x milliárdot az emberektől, betesszük ebbe a nagy zsákba, de mivel lyukas az alja, ez hamarosan megint elfogy, megint kell bele valami külső pótlás, és ez mint egy ilyen örökös rossz kör működött. Na most ezek azok a rendszerek, amik nem működtethetők tovább, úgyhogy amikor azt nézzük, hogy mi az elsődleges szempont, akkor az, hogy ezek átláthatóak és működőképesek legyenek, hiszen hosszú távon nem szabad az, hogy örökké egy külső forrásból egy soha véget nem érő finanszírozással működtethető rendszerekkel éljünk együtt.
Mondaná példát az SZIAZO átalakításokra, úgy itt beszéltünk az oktatás átalakításáról, ugye a rendvédelmi dolgozók nyugdíjrendszerének az átalakítását is emlegettük már. Mi volt még, ami alapvetően ezt szolgálja? Tehát mondjuk az elmúlt egy évre visszatekintünk.
Na nézzük például magát a nyugdíjat. Tehát amikor ez a kormány felállt, akkor talált egy olyan nyugdíjrendszert, ami éppen az összeomlás küszöbén állt. Tehát amikor a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos viták elindultak, akkor talán sokaknak elkerülte a figyelmét egy nagyon egyszerű tény. Az, hogy a nyugdíjkasszából minden harmadik forint hiányzott. Ez azt jelenti, hogy ha nézzünk egy évet, akkor mondjuk a nyugdíjasok mondjuk szeptemberig kaphattak volna nyugdíjat, utána nem, mert elfogyott volna a pénz. Most ezzel szembe kell nézni, hogy megengedheti egy állam magának azt, hogy például nem fizeti ki a nyugdíjakat. Nem lehet megtenni, és amikor a nyugdíjrendszer átalakításáról beszélünk, akkor pontosan az a cél, hogy a nyugdíjakat, azokat úgy lehessen kifizetni, hogy mondjuk ön vagy én is biztosak lehessünk abban, hogy kapunk majd nyugdíjat, ha elérünk oda. Amennyiben ilyen óriási nagy hiányokkal működő kasszákkal élünk együtt, akkor nagyjából biztosak lehettünk volna abban, hogy mire mi odaérünk, nekünk már nem jut.
Egyébként a biztos benne, vagy a kormány biztos abban, hogy már itt tartunk, tehát, hogy most garantált az, hogy amikor mi nyugdíjba megyünk, akkor fogunk kapni nyugdíjat, vagy egyenlőre csak stabilizálni sikerült a rendszert, ugye sokan azt mondják, hogy egyenlőre csak egy némi lélegzetvételnyi időt nyert a kormány, hiszen ugye egy komoly demográfiai sok áll előttünk, ha például a nyugdíjrendszerre gondolunk, és hogy nem biztos az, hogy mondjuk egy 20 év múlva működő rendszert fent tudunk tartani ebben a mostani struktúrában, a már átalakított struktúrában.
Én azt hiszem, hogy az is egy nagyon fontos lépés, hogy a mostani nyugdíjakat ki tudjuk fizetni. Tehát ez a legfontosabb lépés, és a másik pedig a demográfia kérdése, amikor arról beszél a kormány, hogy két fontos, vagy a két legfontosabb irány az a munka és a család, és amikor azokról a támogatásokról beszélünk, amik teljesen egyértelműen a gyerekvállalást segítik, azt támogatják, azt ösztönzik, azt az üzenetet igyekeznek kifejezni, hogy gyereket vállalni egy nem csak fontos dolog, de alapvető érdeke ennek a társadalomnak, akkor például ez az egyik oka. Mert mi még azt tanultuk az iskolában, hogy 10 millióan vagyunk ebben az országban, és nagyon sokáig tanultuk azt, és most már nem vagyunk 10 millióan ebben az országban. Tehát, hogyha nem segítünk minden eszközzel, és a lehető legtöbb eszközzel abban, hogy több gyerek szülessen, hogy az emberek merjenek gyereket vállalni, akkor bizony sokkal nagyobb veszélye van annak, hogy 20 év múlva valóban bekövetkezik valami olyan demográfiai nehézség, hogy ne használjak ennél keményebb szavakat, ami bizony a mi nyugdíjunknak is rosszat tehet.
Mikorra várják azt, hogy ezeknek az intézkedéseknek a hatása mondjuk ilyen szinten, tehát mondjuk családi szinten érezhető lesz? Azért kérdezem, mert nem is olyan régen napvilágot látott egy felmérésnek az eredmény, amin persze lehet vitatkozni, hogy ez mennyire reprezentatív, mennyire jó vagy nem, mennyire nem jó. Ugye ez azt mutatta ki, hogy ma minden hatodik felnőtt magyar állampolgár el tudná képzelni azt, hogy valami más országban éljen. Ez ugye semmiképpen nem a bizalomnak, vagy mondjuk a jövőbe vetett bizalomnak a jelzése. Tehát mikorra várják azt, hogy ez megfordul, tehát hogy a fiatalok fognak menni családot tervezni, és az emberek úgy fogják gondolni, mondjuk fordított arányban, hogy inkább itt szeretnének maradni, és itt szeretnének élni?
Egy intézkedés biztosan nem fog senkit meggyőzni, egy intézkedéstől biztos nem fognak tömegesen születni a gyerekek. Viszont amiről most mondjuk az elmúlt egy évben már beszélhetünk, ott jó néhány olyan intézkedést látunk, ami ezt az irányt erősíti meg. Gondoljunk csak például a személyjövedelem adórendszer olyan megújítására, hogy kifejezetten azoknak kedvez, és nem titkoltan azoknak kedvez, akik dolgoznak és gyerekeket nevelnek. Az, hogy valakinek 3 gyereke van, és gyakorlatilag nem fizet Magyarországon személyi jövedelemadót, ez egy óriási nagy dolog. És az, hogy 150 milliárd forinttal több maradt a családoknál ennek az intézkedésnek köszönhetően, ez megint csak egy óriási nagy dolog. De arra gondolunk, hogy a gyes visszaállítása 3 évre, ami nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem egy kötelesség, hanem egy lehetőség, a választás lehetősége azoknak, akik szeretnének még otthon maradni. Ez megint csak azt erősíti. De az is, hogy azok, akik nem szeretnének, vagy nem tudnak otthon maradni 3 évig a kisgyerekükkel, azok például úgy tudjanak visszamenni részmunkaidőben dolgozni, hogy az állam most már támogatja a vállalkozókat, hogyha részmunkaidőben foglalkoztat például gyesről visszatérő szülőt. Tehát ezek azok a lépések, amik mind azt a fajta biztonságot erősítik, azt a kiszámíthatóságot erősítik, amire az emberek mernek gyereket vállalni. És hogyha megnézik például az otthonteremtési koncepciót, azokat az elképzeléseket, amiket a kormány mostanra már egyébként ugyancsak a honlapon megtalálható formájában összeállított, ugyancsak ezt fogják ösztönözni. Tehát egy fiatal család, aki gyerekeket szeretne, akkor ő megtehesse azt, és bemerje vállalni azt, hogy saját otthon teremt magának, mert támogatja az állam, mert különböző módokon, például ami a fiatal családok támogatását, illeti a gyerekes családok támogatását, vagy olyan kamattámogatással, ami ugyancsak segíti azt, hogy bemerjenek vállalni egy hosszabb törlesztést. Tehát, hogy ezek a lépések, ezek az elemek egymásra épülnek. És amikor egymásra épül néhány ilyen réteg, az adja meg azt a biztonságot egy országban, hogy igen, itt lehet tervezni. Hiszen én azt hiszem, hogy a gyerekvállalásnak a legnehezebb része az az, ha az ember úgy érzi, hogy lehet, hogy most ez van, de 5 év múlva már nem biztos, hogy az lesz. És az a gyerek akkor még nagyon kicsi lesz, és még őt utána is nevelni kell. Tehát ennek a kiszámíthatóságnak a megteremtése azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb feladat.
Ugye ahhoz, hogy valaki gyereket merjen vállalni, nyilván az egyik az egyetlen alapvető szempontja, vagy az egyik feltétele az nyilván az, hogy legyen munkahelye. Lehetőleg mind a két szülőnek, de legalább az egyiknek legyen stabil munkahelye. Ugye az elmúlt egy évben valóságos számháború folyt, az ellenzék, a kormány, az különböző elemzők között, hogy most mennyi munkahely teremthető, ki mennyit szeretne, mennyi az, ami reális, milyen ágazatban. Egyrészt azt kérdezem, hogy mi most a hivatalos álláspont, tehát mi az, ami most reálisan látható. Másrészt melyik szektorban mitől várja a kormány azt, hogy igazából tömegéből munkahelyek szülessenek?
A számháborúba semmiképpen nem szeretnék becsatlakozni, úgyhogy én inkább csak a saját verziómat mondanám el, amit én ismerek ebben a témában. A kormány célja az, hogy a ciklus végére, tehát 2014-ig 300 000 új munkahely jöjjön létre. Legális munkahely, és ezt aláhúznám, hiszen nagyon sok olyan munkahely van, ami már most is létezik, de csak azok tudják, akik benne vannak éppen a helyzetben.
Tehát akkor ez nem lesz mind új munkahely, hanem lesz benne egy csomó olyan is, ami most is létezik, csak legális lesz.
Ki kell fehéríteni jó néhány munkahelyet, hiszen mindenkinek egyébként az az érdeke, hogy legális legyen a foglalkoztatás. Az államnak egyértelműen, hiszen azután fog különböző bevételeket megkapni. Annak, aki ott dolgozik, ugyancsak az az érdeke, hogy legális legyen a munkahelye, hiszen nem tud bemenni egy bankba és mondjuk lakáshitelt kérni, ha nincs fizetési papírja. De a foglalkoztatónak is az az érdeke, hiszen az a kiskapukeresés, az a folyamatos, kígyószerű mozgása a jogszabályok és lehetőségek és kiskapuk közt, ez egyébként rengeteg energiát vesz el a cégektől, a vállalkozásoktól is. Tehát mindenkinek az az érdeke, hogy kifehéredjen minél több munkahely. És azt kérdezte, hogy mik azok a területek. Vannak olyan területek, ahol valóban százezres nagyságrendben lehet munkahelyeket teremteni. Gondoljunk arra, hogy turizmus például. Gondoljunk arra, hogy mezőgazdaság. Gondoljunk arra, hogy építőipar, ha már itt az otthonteremtést említettük. És ezek egyébként azért is nagyon szerencsés ágazatok, mert hogy nagyon sok olyan ember tudnak foglalkoztatni, akik sokkal rosszabb esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon, mert nincs elég képzettségük, mert nincs elég tapasztalatuk. Tehát az, hogy például tavaly a kormány lényegesen egyszerűbbé tette az alkalmi munkavállalást a mezőgazdaságban, ez nagyon sokat segít abban, hogy az emberek azt tudják mondani, hogy igen, én most itt dolgozom, nekem erről papírom van, nekem erről itt a pecsétem, és lehetőség van a legális foglalkoztatásra. A számháborút kikerülve még egy számot azért mondanék. A mostani adatok alapján jelenleg Magyarországon 18 ezerrel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt. Én azt hiszem, hogy már ez is egy nagyon jó lépés. És ha megnézzük azt, hogy például az éppen most előkészítés alatt álló három autógyárban 27.500 olyan ember fog munkát kapni, aki vagy közvetlenül ott dolgozik, vagy pedig közvetve, tehát például beszállítóként majd oda fog bedolgozni. Ezek megint csak olyan számok, amik azt hiszem, hogy nagyon reményt keltőek, és ez egy folyamat eleje. És tehát amikor azt mondjuk, hogy 300 ezer új munkahely, és hozzátesszük ezeket a számokat, akkor azt hiszem, hogy sokkal közelebb kerül ez a szám, sokkal elérhetőbb, és sokkal reálisabb is.
Ugye a magyarországi közép- és kisvállalkozások nagyon sokszor mondták azt az elmúlt 20 évben is, amikor mondjuk egy-egy nagy kiemelt beruházás létesült Magyarországon, ahogy ezt mondták egyébként az autó, a most épülő autógyárakkal kapcsolatban is, hogy nyilván ezek a cégek egyszerre fölvesznek 1000-2000 embert esetleg, viszont a foglalkoztatásnak a tömegét azt mégiscsak a magyarországi KKV-k adják. Mitől fognak ők több embert foglalkoztatni?
Például attól, hogy megszűnik az az állapot, amikor ők túlélni próbálnak. Tehát amikor arról szól mondjuk egy magyarországi kis vagy akár középvállalkozó élete, hogy kedről megpróbál szerdára túlélni. Az a vállalkozás, amelyik túlél, az nem fog fejlődni, és az egyértelműen nem fog senkit pluszban foglalkoztatni. Ez az egyik része. Tehát, hogy lehetősége legyen a vállalkozásoknak arra, hogy legyenek olyan plusz forrásaik, olyan plusz pénzek, amiket mondjuk nem veszel az állam. Az, hogy tavaly 19%-ról 10%-ra csökkent a társasági adó, tehát majdnem a felére, azzal az egyik legversenyképesebb, hanem a legversenyképesebbek lettünk a régióban. Na most az a pénz, az ott marad a vállalkozásoknál, és itt megint csak több százmilliárd forintról beszélünk. Amikor ebben az évben elkezdődött az adminisztrációs terhek áttekintése, hogy mi az az adminisztrációs, mi az a bürokrácia teher, ami nyomja a magyar vállalkozásokat, akkor kiderült, hogy egy magyar vállalkozónak háromszor annyi adminisztrációs terhe van, mint mondjuk egy más európai országbelinek, de még a régióhoz képest is több van. Ezzel a hatalmas súllyal a vállán senki nem fog tudni fejlődni. Ennek az évnek a célkitűzése az, hogy 500 milliárd forint nyi adminisztrációs terhet levenni a vállalkozásokról. És hogyha összeadjuk ezeket a számokat, akkor már ott tartunk, hogy 7-800 milliárd forint, ami ott marad a vállalkozásnál, amit a saját fejlesztésére tud fordítani. És amikor az adminisztrációs terhekről beszélünk, akkor nagyon fontos az, hogy a foglalkoztatás, hogy mikor fog egy vállalkozó felvenni valakit. Akkor fogja felvenni, hogyha úgy látja, hogy elég rugalmas az a jogszabályi környezet, amiben ha az ő vállalkozásánál változnak a körülmények, akkor rugalmasan lehet változtatni a foglalkoztatásnak a feltételeit is. Ha nem, ha egy olyan merev, betonszerű rendszerben működik, amit egyébként mondjuk 40 évvel ezelőtt a szocialista nagyvállalatok körülményeihez igazítottak, akkor azt fogja mondani, hogy ő inkább dolgoztat, de foglalkoztatni nem szeretne. Tehát ezek mind azok az irányok, amik arra mutatnak, hogy a magyar kis- és középvállalkozások is meg tudják azokat a lehetőségeket teremteni, amivel sok ezer és sok tízezer embernek tudnak munkát adni.
Egy kis kitérő ebben a körben, ugye ebben a KKV körben van jó néhány építőipari vállalkozás, ugye ön is említette azt, hogy nyilván ezek jelentős foglalkoztatók, és ráadásul tömegében foglalkoztatnak olyan embereket, akik esetleg más munkaerőpiaci területeken nem nagyon tudnak elhelyezkedni. De ezeknek az egyik visszatérő gondja, szintén nem két éve és nem fél éve, hanem nagyon régen, hogy például az állami megrendelők is nagyon-nagyon sokáig tartoznak, ugye a körbetartozások egy részénél ez egy kiváltó ok, önkormányzati megrendelések, állami megrendelések. Az állam el tudja azt érni belátható időn belül, hogy az állami megrendelő, legyen az önkormányzat, vagy legyen az egy állami hivatal, az kifizesse időben a számlát, hogyha munkát elvégeznék?
Ez egy olyan fontos kérdés, ami már jó néhányszor felmerült, hogy ne az állam legyen az, aki elkezdi a körbetartozást. Erre már történtek is olyan lépések, és egyébként a körbetartozás kezelése az benne van abban a mostani programsorozatban, ami egyébként a Szél Kálmán tervhez kapcsolódik, hiszen valóban az építőipari vállalkozásoknak ez egy nagyon nagy nehézsége. De azért hadd tegyem hozzá az építőiparhoz és az építőipar problémáihoz azt, hogy, illetve nem a problémához, hanem talán a megoldáshoz, hogy amikor arról beszélünk, hogy megáll a lakáspiac, akkor az építőiparban is egyre gyakrabban jelennek meg ilyen jelenségek. Hogy megteheti azt például egy vállalkozás, hogy garancia nélkül úgy áll neki egy ház felépítésének, hogy nem kell garanciát vállalni arra, hogy ezt majd be is fogja fejezni. Abban, amiről most az otthonteremtés kapcsán beszélünk, például ilyen garancia elemek is be lesznek építve, hogy csak akkor kezdhessen valaki mondjuk egy társasház építésének, hogyha garanciát tud adni arra, hogy be is tudja fejezni. Ez például a körbetartozásoknak megint csak egy jó megoldása lehet. És az, hogy elinduljon az a fajta otthonteremtés, amiben szükség van új lakások építésére, mert megvan az a piac, aki majd ezekbe beköltözik.
Ugye már itt a szabályok szigorítása említette, és ugye több területtel kapcsolatban ez szóba került már ebben a beszélgetésben, hogy ugye korábbi rendszereket át kell alakítani, újra kell szabályozni. Hogy lehet azt megtenni, vagy hol, mi alapján lehet megtalálni az egyensúlyt, hogy a korábbi szabályokat váltsuk fel újakkal, és úgy legyen mondjuk szigorúbb, például mondjuk egy közbeszerzés, vagy egy építőipari beruházásnak az indulása, hogy akkor ez ne fékezze azt, hogy legyenek ilyen beruházások, tehát hogy a gazdaság élénkül is azért valahogy el tudjon indulni. Hogy lehet itt az egyensúlyt megtalálni, ön szerint?
Nagyon komoly szakemberek kellenek ehhez, és amikor például az otthonteremtéssel kapcsolatban a kormány, illetve a minisztérium dolgozott a koncepción, akkor itt nem csak arról volt szó, hogy a minisztériumi szakemberek kidolgoztak egy olyan koncepciót, amiről úgy gondolták, hogy az jó lesz, hanem már ebben az állapotában is azok a külsős szakemberek is benne voltak, akik érintettek. Tehát, hogy egy olyan újat szabad csak behozni, egy olyan újat lehessen csak behozni, ami nem oda fog vezetni, hogy például lefagy a rendszer. Ehhez kell az, hogy a gyakorlati szakemberek is részt vegyenek a szabályozásban, akik ismerik a piacot, és úgy ismerik a piacot, hogy a saját bőrükön tapasztalják meg ennek a működését. És így lehet azokat a fékeket beépíteni, ami esetleg egyébként elvben nagyon jó koncepciót túl tud lendíteni egy olyan határon, ahol az már nem működőképes. Tehát ennek a kettőnek az egyensúlya a garancia arra, hogy ez egy jó és jól működő koncepció lehet, és amit a visszajelzésekből én eddig láttam, én úgy látom, hogy a szakma is nagyon jónak ítéli meg ezt a mostani tervezetet.
Apropó visszajelzések, ugye nyilván például a gazdaság területén van egy csomó olyan mutatószám, amely alapján lehet mérni azt, hogy egy intézkedésnek milyen volt a hatása. Nyilván ehhez kell valamennyi idő, tehát mondjuk egy héten belül nem lehet mérni a hatásokat. Ugye itt emlegettünk már közvéleménykutatást, milyen módszerrel mérik azt, hogy egy kormányzati intézkedésnek, vagy akár csak egy tervezett intézkedésnek milyen hatása lehet? Milyen módszereket alkalmaz a kormány erre?
Természetesen megvannak azok a hatástanulmányok, amik egy tervezet megszületése előtt el kellene, hogy készüljenek, és utána pedig minden intézkedésnek megvan a maga életciklusa, tehát azt pontosan föl lehet mérni, hogy hogyan, kire, milyen mértékben, mennyire az a trend, mint ami például a hatástanulmányokban is meglátszik. De ennek nagyon fontos része az a fajta egyeztetés, amiről már beszéltünk, tehát hogy azok a szakmai szervezetek is be tudjanak szállni, akik ebben a leginkább érintettek.
Tud mondani arra példát, amikor várakozáson felül gyorsan látszottak az eredmények, és arra is, amikor esetleg volt már egy döntés, és a számok vagy a hatástanulmány teljesen mást mutatott, és ezért módosítani kellett, vagy kell éppen mostanában rajta?
Teljesen más nem tudok mondani. Tehát azért, ha egy hatástanulmány teljesen máshoz ki, mint ami az eredmény, akkor ott valami nagyon nem stimmelt, úgyhogy ilyet nem tudok önnek mondani. De hát az egyik kedvencemet azért hadd hozzam elő, az a nők 40 éves nyugdíja, amit hatalmas nagy várakozással vártak azok, akik érintettek, és azt hiszem, hogy ez az, ami nagyon hamar el is indult, nagyon hamar meghozta azt az eredményt, amit egyébként vártak tőle, és ez kapcsolódik ahhoz, amit a családokkal kapcsolatban, illetve a családok érdekében tett lépésekről mondtunk, hogy hogy milyen nagyon sokat tud számítani az, hogyha például egy anyuka vissza akar menni dolgozni, akkor biztos lehet abban, hogy van ott egy nagymama, nem kell bölcsödét keresni, nem kell házinénére hagyni, hanem van ott egy olyan biztos bázis. Tehát azt hiszem, hogy például a nők 40 év utáni nyugdíjba menetele az egy olyan intézkedés volt, ami gyakorlatilag azonnal úgy kezdett el működni, ahogy a kormány is számított rá, és ahogy az érintettek is nagyon várták.
Már azt mondta, hogy a nők 40 év utáni nyugdíjvonletele, ez ugye az ön kedvenc témája, engedje meg nekem egy kedvenc témát ezzel kapcsolatban, hogy ugye nagyon sokat elhangzott az akkoriban itt a szerkesztőségben is, hogy ezt értjük persze, hogy a nők gyereket neveltek, és ezért 40 év után mehessenek nyugdíjba, de a férjeik meg addig családot tartottak fenn. A férjekkel mi a helyzet? Tehát ez kicsit, mintha diszkriminatívnak tűnne azokkal a nők eszembe, akik persze a gyerekeinket nevelték, amikor mi dolgoztunk.
Azt hiszem, hogy egy olyan férj, akinek 40 év után nyugdíjba megy a felesége, csak profitálhat abból, hogy van egy fiatal, kiegyensúlyozott és őt maximálisan körülvevő és szerető felesége. Úgyhogy nem tudom, hogy itt érdemes a diszkriminációról beszélni, hiszen ezek olyan élethelyzetek, amik valóban nem egyszerűek. Tehát amikor egy nő dolgozik pontosan ugyanannyit, mint a férfiak, és azért nézzünk szembe vele, a nők pontosan ugyanannyit dolgoznak, és senki nem kérdezi meg tőlük, hogy egyébként hogy fognak elmenni a gyerekére az iskolába, hogy fog otthon elkészülni közösen a lecke, illetve hogy lesz kivasalva a ruha. Tehát ez abszolút senkit nem érdekel akkor, amikor az ember bent ül egy értekezleten, és éppen a világot váltja meg. És ezek után még elvégezni azt az összes munkát, ami a gyerekneveléssel, a háztartással, a feleség szereppel együtt jár. Éppen most volt a hétvégén egy konferencia, ami a nőkről szólt. És abban olyan sokkoló számok voltak, hogy a nők általában 12-18 órát dolgoznak naponta. És egy kicsit sokkolt a dolog, aztán belegondoltam, és azt mondtam, hogy hát igen, ez tényleg ennyi, és az rengeteg.
Ez valóban rengeteg. Nagyon elszaladt az időnk, és ugye eddig beszéltünk már 3-4 olyan döntésről, ami mostanában, ezekben a napokban, ezekben a hetekben áll a kormány előtt, illetve bizonyos érintett érdekképviseletek előtt. Veszünk egy picit távolabb jövőről. Ugye rövidesen végig van az uniós elnökségnek, tehát a kormánynak Magyarországra fordíthatja az összes energiáját. A második fél év miről fog szólni?
Egyértelműen a Széll Kálmán tervben kell keresni még a második fél évnek a gyökereit is, hiszen ami a Széll Kálmán tervben, mint tervezetek, mint területek előjöttek, azoknak nagy része július 1-től kapcsol igazán élesbe. Tehát jó néhány olyan terület van, aminek akkor kezdődik el a gyakorlati része. És a Széll Kálmán tervben érintett területek a következő 1-1,5 évre biztos, hogy bőven adnak munkát. A másik ilyen nagy terület az mindenképpen az alkotmányhoz kapcsolódik, illetve a sarkalatos törvényekhez, hiszen ezeknek már megkezdődött az előkészítése, de én azt hiszem, hogy a munkajava, a dömping az inkább a második fél évben várható.
Ősszel várhatóak ezeken kívül olyan területek, amelyekhez a kormány hozzá kíván nyúlni az újrahangolás ügyében, ugye, mint mondta, ugye a régi rendszereket át kell alakítani és újra kell szabályozni?
Amikről eddig beszéltünk, tehát akár az otthonteremtéssel kapcsolatban, akár az adminisztrációs terhek csökkentésének a második fázisával, de akár beszélhetnénk az önkormányzati törvényről, akár beszélhetnénk energiastratégiáról, tehát nagyon-nagyon sok olyan nagy téma van, amik még ugyancsak erre az évre esnek, úgyhogy én azt mondtam, hogy ez az első év, ez nagyon sűrű volt, de talán a második egy kicsit könnyebb lesz. Most már erősen azt érzem, hogy az első év nem is volt annyira sűrű, mint amilyen a második év lesz.
Nagy Anna kormányzóvívő volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.